Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása jöjjön a Szent Háromság egy, örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, úgy, ahogy az írva található Mózes harmadik könyvében a 26. fejezetben, a 14. verstől a 33. versig, így szól Isten igéje. Ha pedig nem hallgattok reám, és minden parancsolatokat meg nem cselekszitek, és ha megvetitek rendeléseimet, és ha az én végzéseimet megutálja a ti lelketek, azáltal, hogy nem cselekszitek meg minden én parancsolatomat, hanem felbontjátok az én szövetségemet, bizony azt cselekszem én veletek, hogy rettenetességet bocsátok reátok, a száraz betegséget és a forró lázt, amelyek szemeket égetnek, és lelket epesztenek, és a ti magotokat hiába vetitek el, mert ellenségeitek emésztik meg azt. És kiontom haragomat reátok, hogy elhújjatok a ti ellenségeitek előtt, és uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, és fussatok, mikor senki nem kerget is titeket. Ha pedig ezek után sem hallgattok reám, hétszer te keményebben megostorozlak titeket a ti bűneitekért, és megtöröm a ti megáltalkodott kevésségeteket, és olyanná teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeteket pedig olyanná, mint a réz. És hiába fogy a ti erőtök, mert földetek nem adja meg az ő termését, és a föld fája sem adja meg az ő gyümölcsét. Ha mégis ellenemre jártok, és nem akartok rám hallgatni, hétszeres csapást borítok reátok a ti bűneitekért. És reátok bocsátom a mezei vadakat, hogy megfosszanak titeket gyermekeitektől, kiírtsák barmaitokat, és elfogyasszanak titeket, hogy pusztákká legyenek a ti utaitok. És ha ezek által sem jobbultok meg, hanem ellenemre jártok, én is bizony ellenetekre járok, és hétszeresen sújtalak titeket a ti bűneitekért. És hozok reátok bosszúálló fegyvert, amely bosszút álljon a szövetség megrontásáért. Ha városaitokba gyülekeztek össze, akkor dökhalált bocsátok reátok, és az ellenség kezébe adattok. Mikor eltöröm nálatok a kenyérnek botját, 10 asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemencében, és megmérve viszik vissza a ti kenyereiteket, és esztek, de nem elégeztek meg. És ha emellett sem hallgattok reám, hanem ellenemre jártok, én is ellenetekre járok búsult haragomban, és bizony hétszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekért, és megeszitek a ti fiaitok húsát, és megeszitek a ti leányaitok húsát, és lerontom a ti magaslataitokat, és kiírtom a ti naposzlopaitokat, és a ti holtesteiteket báványaitok holt tetemeire hányatom, és megutál titeket az én lelkem. És városaitokat sivataggá teszem, szent helyeiteket is elpusztítom, és nem lesz kedves nékem a ti jó illatú áldozatotok. És elpusztítom ezt a földet, hogy álmélkodjanak rajta a ti ellenségeitek, akik letelepednek ebbe. Titeket pedig elszélesztelek a pogány népek közé, és kivont fegyverrel űzlek titeket, és pusztasággá lesz a ti földetek, városaitok pedig sivataggá. Kedves testvérek, most fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, köszönjük neked azt, hogy te elénk tárod, tisztán megmondod nekünk, hogy milyen következménye lesz annak, ahogyan mi élünk. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy ha a te utadat járjuk, akkor annak bizony áldások, a te áldásod lesz a következménye. És köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogyha ellened megyünk, hogyha te ellened lázadunk, akkor bizony te is veszedelmet hozol ellenünk. Kérünk azért téged, Urunk, hogy ne hagyd, hogy mi a mi szíveinknek útját járjuk. Ne hagyd, Urunk, hogy mi ellened lázadjunk, és folyamatosan ellened menjünk, hogy bűnt bűnre halmozzunk, hanem kérünk, Urunk, hogy ne ezekre tekints most, hanem a te kegyelmedre, a te fiad érdeméért irgalmasan tekints most reánk, és légy itt közöttünk, áld meg ezt a mai Isten tiszteletet, hogy olyan emberek lehessünk mi is, akik tanulnak a te szavadból, akik hallgatnak és figyelnek te reád, akik nem hagyják, hogy a te igéd a földre essen. Kérünk, Urunk, hogy te formálj bennünket ilyenekké, te nyisd meg a mi értelmünket, a mi szívünket, hogy be tudjuk fogadni mindazt, amit te mondasz nekünk. Kérünk, Urunk, hogy Jézus Krisztus érdeméért, az ő kegyelméért légy ma is itt közöttünk, és te áld meg ezt a mai alkalmunkat, együttlétünket. Köszönjük, hogy erre kérhetünk, és hogy te meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Isten tiszteletünk alapigéjét olvasom Ezékiel könyvéből, a 6. fejezetből. A hosszabb igeszakaszt leülve és figyelemmel hallgassátok. És lőn az Úrnak szava én hozzám, mondván. Embernek fia, vesd tekintetedet Izrael hegyeire, és prófétálj ellenük. És mondjad, Izrael hegyei, halljátok meg az Úristen beszédét. Ezt mondja az Úristen a hegyeknek és a halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek. Íme én fegyvert hozok reátok, és elvesztem a ti magaslataitokat. És elpusztulnak oltáraitok, és összetörnek naposzlopaitok, és elhullatom sebesültjeiteket bálványaitok előtt. És vetem az Izrael fiainak holttesteit bálványaik elé, és szétszórom csontjaitokat oltáraitok előtt. Minden lakóhelyeteken a városok elpusztuljanak, és a magaslatok elvesztenek, hogy elpusztuljanak, és rommá legyenek oltáraitok, és törjenek össze, és legyenek semmivé bálványaitok, és kivágattassanak naposzlopaitok, és eltöröltessenek csinálmányaitok, és elhújjon a sebesült közöttetek, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. De maradékot hagyok, hogy legyenek közületek, akik megmenekedtek a fegyvertől, a pogányok közt, mikor szétszórattok a tartományokban. Akkor megemlékeznek én rólam, menekültjeitek a pogányok közt, kik közé fogságba vitetének, mert megtörtem parázna szívüket, mely tőlem elszakadt, és bálványaikkal paráználkodó szemeiket, és megundorodnak önmaguk előtt a gonoszságukért, melyeket cselekedtek minden utálatosságuk szerint. És megismerik, hogy én vagyok az Úr. Nem hiába mondottam, hogy megcselekszem velük-e gonoszt. Így szólt az Úristen, csapj tenyeredbe, toppancs lábaddal, és mondd, jaj az Izrael háza minden gonosz utálatosságáért, mert fegyver, éhség és dökhalál miatt hullanak el. Aki messze van, dökhalál miatt hal meg, aki közel van, fegyver miatt esik el, és aki megmarad biztonságban, éhség miatt hal meg, és teljessé teszem búsulásomat rajtok. És megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mikor sebesültjeik ott lesznek bálványaik között, az ő oltáraik körül, minden magas halmon, minden hegyeknek tetején, minden zöld fa alatt és minden lombos terpentinfa alatt, ahol csak kedves illatot adának minden bálványaiknak. Kinyújtom azért kezemet reájuk, és teszem a földet kietlen pusztasággá. A pusztától fogva Dibláig, minden lakóhelyükön, hadd tudják meg, hogy én vagyok az Úr. Kedves testvérek, az Isten tiszteletünk alapigéhez Ezékiel proféta könyvében található, és hát, ahogy az a felolvasott igéből is kitűnt, Ezékiel proféta igencsak nehéz időben élt. Az ő korában a 12 törzsből 10, amelyik az északi országrészben lakott, amit ugye Izraelnek hívtak, 10 törzs a 12-ből gyakorlatilag majdnem teljesen megsemmisült. Elhurcolták őket, és teljesen szétszórva éltek a világban. És amikor a babiloniak megtámadták a megmaradt déli országrészt, amit Júdának hívtak, hát nem sajnálták a legkegyetlenebb módszereket alkalmazni a júdaiak ellen. Olvashatunk a Bibliában arról, hogy Jeruzsálemet, például a fővárost körbevették, és a benrekedt embereket kiéheztették egészen annyira, hogy szerencsétlen emberek már az ürüléket is megették, sőt, éhségükben még a kannibalizmustól sem riadtak vissza. Ezékiel próféta felesége Jeruzsálem lerohanásának napján halt meg, és amikor Krisztus előtt 598-ban megindult a zsidók deportálása, Júda lakóit is fogságba vitték, akkor Ezékielt is magukkal vitték, és ő legalább 22 évig fogságban élt. Hát elég nehéz idők jutottak Ezékiel prófétának, és a népnek is, a népének is, de természetesen megvolt mindennek az oka, és ez is kiderül Ezékiel szavaiból. Először is, amit szeretnék kiemelni, hogy azt írja az ige, hogy embernek fia, vesd tekintetedet Izrael hegyeire, és prófétálj ellenük. És ez már önmagában nézve érdekes, mert általában a prófétákat egy-egy személyhez küldték. Nagyon gyakran vezetőkhöz, vagy a királyhoz küldte el az Úr, hogy azoknak szóljanak. De itt Ezékielnek azt mondja az Úr, hogy Izrael hegyei ellen prófétáljon. Izrael hegyei, halljátok meg az Úristen beszédét. Ezt mondja az Úristen a hegyeknek és a halmoknak, a mélységeknek és a völgyeknek. Íme én fegyvert hozok rátok, és elvesztem a ti magaslataitokat. Hát ez egy nagyon érdekes, mondhatni, hogy abszurd dolog, hogy egy élettelen dologhoz kell szólnia Ezékielnek, és Isten ítéletét hirdetni fölötte. De természetesen erre is megvan az észszerű magyarázat, nem ment el Ezékielnek az esze, és az Úr sem azért parancsolta neki, hogy bolondot csináljon belőle. Máshol is találkozunk hasonló dologgal a Bibliában. Például az Újszövetségben azt mondja Jézus, hogy ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Vagy szintén Jézus mondja, hogy Isten ezekből a kövekből is támaszthat fiakat Ábrahámnak. Tehát azt látjuk, hogy az élettelen kövek vennék át ugye az emberek helyét, mert azok már nem az Isten szolgálatában állnak. Tehát itt is, amikor Ezékielnek a hegyek ellen kell szólnia, azok ellen kell prófétálnia, azzal az Úr az ítélet súlyosságát határozza meg. Árulkodik az akkori helyzetről, hogy mennyire figyeltek az emberek Isten szavára. Igen, csak elszomorító, hogy az Úr több értelmét látja az élettelen magaslatokhoz, a hegyekhez szólni, mint az emberekhez, akik olyan kemény szívűek, hogy úgysem hallgatnak rá. A másik ok, amiért a hegyek ellen kell prófétálnia, az, hogy a magas helyeket, még mielőtt Izrael népe elfoglalta volna a Kánaán földét, már akkor a bávány imádás szent helyeiként kezelték. A pogány elképzelés szerint a magas helyeken, mivel hogy közelebb voltak az éghez, a mennyhez, az Isten vagy az Istenek lakóhelyéhez, ezért itt jobban meghallgatja, vagy meghallgatják az itt mondott kéréseket, innen jobban lehet hatni rá vagy rájuk. Ez nem új keletű gondolat, hogyha visszagondolnak a testvérek, akkor Mózes első könyvében a Bábel tornyánál is ugyanezzel az elképzeléssel találkozunk, hogy ők ott magaslatot építenek azért, hogy nevet szerezzenek maguknak, és közelebb kerüljenek az Istenhez. A hegytetőn vagy a dombokon jobban látszik az ember, ezért itt kell bemutatni az áldozatokat is, amely a pogány népeknél a nagyobb hatás érdekében gyakran a saját gyermekük megégetését jelentette. Valamint ugyanehhez az elképzeléshez tartozott az is, hogy a völgyekben már nincsenek olyan közel, oda már nem annyira látnak az istenek, ezért ott jobban élhetik a saját kis életüket az emberek, a saját elképzeléseik szerint. Ennek fényében, ennek ismeretében nem is annyira meglepő, hogy Isten azt mondta a honfoglalásra készülő izraelitáknak, hogy mikor átmentek ti a Jordánon a Kánaán földjére, űzzétek ki akkor a földnek minden lakosát a ti színetek elől, és veszessétek el minden írott képeiket, és minden ő öntött báványképeiket is elveszessétek, és minden magaslataikat roncsátok el. Tehát a honfoglalásnak, amikor Jákob leszármazottai ugye bevonultak a Kánaán földjére, az egyik célja az volt, hogy ők megkapják azt a földet, amit Isten nekik megígért, az ígéret földjét. A másik célja Istennek ezzel az volt, hogy a rettenetes és kegyetlen báványimádást felszámolja ott. A Józsué által vezetett harcok Isten ítéletének eszközei voltak, csak hogy a honfoglalók nem tettek teljes mértékben eleget Isten parancsának, és meghagytak a báványokból, és azokat imádó népeket sem űzték el maguk közül. És hát ezzel mondhatjuk, hogy meg is pecsételték a saját sorsukat, ugyanis a megmaradt népek mindig kísértésként jelentek meg a számukra, és nagyon könnyen belementek a baálok és aserák tiszteletébe, vagy abba is, azt így mellékesként felvették. És hogyha nézzük tovább a történelmet, akkor a bírák kora alatt ugyanez volt a helyzet. Ott nagyon belementek a báványimádásba. Ugyanez a helyzet állt fönt a királyság idejében. Habár azért volt egy-két istenfélő király, akik megfelelően vezették az országot, és még a báványimádást is megpróbálták visszaszorítani, de eszünkbe juthat például Salamon, akit a feleségei vittek idegen istenekhez, vagy több másik király. Sőt, a királyok könyvében egy nagyon szomorú refrénként tér újra és újra vissza az, hogy a magaslatok nem rontattak le, és a nép még ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon. Újra és újra ezt írja az ige. Hát ennek fényében érthető, hogy elkövetkezett az ítélet ideje. Itt, amikor Ezékiel prófétál. Körülbelül 1000 éven keresztül, kisebb-nagyobb visszaszorításokkal ugyan, de élt és virult a bálvány imádás szörnyű gyakorlata. Érthető, hogy Isten azt mondja rá, hogy elég. Ő, ahogyan mondta, ő féltőn szerető Isten, nem hagyja szó nélkül, hogyha hamis istenekhez fordulnak az emberek. Az ő dicsőségét nem adja másnak, nem kezeli félváról, ha az emberek meglopják vagy csorbítják az ő dicsőségét. És nem azért, mert ő ilyen önző lenne, vagy egoista. Isten nem egoista, vagy önző, hanem azért, mert soli deo gloria, ugye, ahogy a reformátorok mondták, csak őt illeti a dicsőség. Egyszerűen a világ úgy működik, hogy a dicsőség Istené kell, hogy legyen. Ez is mondhatjuk, hogy a teremtési rend része, hogy mi teremtmények, a Teremtő Istent dicsérjük. Láthattuk, hogy mi sül ki belőle, ha az ember másnak adja a dicsőséget, nem az Úrnak. Kultikus paráznaság, orgiák és a saját gyermekeik feláldozása, megölése. És még ki tudja, hogy milyen egyéb szörnyűségeket végeztek ott. Ezért talán nem is olyan kemény, meglepő az a keménység, amivel Isten a bálványokhoz fordul. Ugye itt az alapigénkben elég rémisztő, egy ilyen nyomasztó képet fest elénk az ige. Szinte már azt mondanánk, hogy ilyen horrorisztikus. A legtöbb szó a fejezetben valamiféle pusztításra vagy rombolásra utal. Fegyvert hozok, elvesztem, elpusztítom, összetörik, semmivé lesz. Ezek térnek vissza többször is a fejezetben. Amikor eljön Isten ítélete, az nem tréfa dolog. Nagyon is súlyos, ahogyan azt már korábban is említettem. Ráadásul itt az Úr, hogy így mondjam, kettős ítéletet gyakorol. Egyrészt ugye megsemmisíti a báványokat és azoknak az oltárait, másrészt pedig a báványimádó népet, az embereket kiszolgáltatottá teszi, és akitől, vagy amitől a segítséget, vagy a boldogulást várták, az okozza a halálukat. A sebesültek, illetve a halottak ott fekszenek a bálványok előtt. Akik előtt korábban leborultak, most nem bírnak felkelni sem előlük. De segítség nem érkezik tőlük, a néma csinálmányok semmiféle enyhülést nem hozhatnak a tragédia közepette. Emellett a hullák és a csontok, amelyek mindenfelé szét vannak szorva, úgymond megfertőzik az oltárokat, ezzel megpecsételve, hogy az Úr, az Isten, az Úr mindenki és minden fölött. Még a bálványok fölött is. Érdemes egy kicsit elgondolkozni a saját életünkön. Hogyan állunk mi a bálványimádás kérdésében? Valószínűleg tartom, hogy itt senki nem szokott gyermekeket áldozni, vagy hasonló szörnyűségeket gyakorolni, de mégis nagyon sok bálványunk lehet. Ugye mindaz, amitől a boldogulást, az előrelépést várjuk az életben, mindaz, amiben a reménységünket vagy a bizodalmunkat fektetjük, az a bálványunk lehet. A pénz, család, munka, akármi lehet a bálványunk. De érdemes elgondolkozni rajta, hogy van-e nekünk ilyen, mert amint láthatjuk, Isten nem hagyja annyiban. Összetöri a bálványokat. A mi bálványainkat is összetöri, és ez igencsak kellemetlenül tud érinteni bennünket is. Nem egy kellemes érzés. De fontos megjegyezni azt, hogy mindezt azért teszi, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Ez a másik visszatérő fogalom, vagy megfogalmazás az alapigénkbe, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Isten mindezt azért teszi. Istennek az a célja, hogy őt igazán megismerjük, és hogy ő vele éljünk, és vele közösséget ápoljunk. Az egész ítéletgyakorlás az nem csak egy, hogy így fogalmazom, egy érzelmi kirohanás, vagy egy ilyen dűkitörés az Úr részéről, közel sem, hanem céllal történik, hogy az ő szavára addig süket emberek végre észbe kapjanak, hogy ők felfigyeljenek, hogy megtudják, hogy ő az Úr. És itt rátérnék a harmadik pontra, a maradék sorsára. Ugyanis azt mondja az Úr, hogy maradékot hagyok, hogy legyenek, akik megmenekedtek a fegyvertől. Ők azok, akik a 9. vers tanúsága szerint megemlékeznek Istenről, a maradék az, amelyik megtér, ők tartatnak meg. És hát ez egy olyan gondolat, ami több helyen is elénk köszön a Bibliából. Például erről tanúskodik a Római Levél 9. fejezete is, vagy Ézsaiás könyvébe is olvashatjuk, hogyha Izrael fiainak száma annyi volna is, mint a tenger fövenye, a maradék tartatik meg. Az Úr mindig gondoskodik arról, hogy legyenek olyan emberek, akik őt képviselik. Ahogy láthatjuk, ez általában nem a többséget jelenti. A maradék tartatik meg, mégis mindenkorban akadnak az Úrnak igaz szolgái. Eszünkbe juthat esetleg Illés története, amikor ő már úgy látta, hogy egyedül maradt egész Izraelben, aki nem állt be a Baál tiszteletébe, nem borult le előtte. De az Úr elmondta neki, hogy meghagyott 7000 embert, minden térdet, amely meg nem hajlott a Baálnak, és minden ajkat, mely meg nem csókolta azt. Az Úr meghagyta ezeket az embereket magának, és kiválasztotta őket. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy az Úr kiválasztotta őket. Ugyanis, hogyha mi is ezt látjuk magunkon, ha mi is így tekintünk magunkra, hogy bizony mi is maradék vagyunk, akkor ez egy nagymértékű alázatot eredményez bennünk. Hogyha arra gondolunk, hogy nem én vagyok a lényeg, nem én vagyok az, aki kinyitottam a szívemet és befogadtam Jézust, nem én mentem oda az Úrhoz, nem én vagyok az, aki milyen rendes ember vagyok, milyen jó vagyok, hogy én hittem neki, vagy az ehhez hasonló gondolatok, hanem ő az, aki kiválasztott engem magának. Ő az, aki engem is meghagyott, mint maradékot. Ilyenkor el lehet gondolkozni, hogy én mennyi teret adok az Úrnak, az én életemben. Sokszor vetődik fel ez a kérdés, hogy az életem mely területein, vagy mivel kapcsolatban kell Isten vezetését keresnem, vagy elfogadnom, miközben valójában ez egy teljesen megtévedt gondolatmenet, miközben, mert az egész lényem, az egész életem az övé, az ő tulajdona. Ő ezt magának elkülönítette. Hát ezt a tudatot és ezt a fajta alázatot az Úr maga ki is munkálja a hívőkben, ebben a maradékban, amiről beszéltünk. Nagyon szépen leírja az ige, hogy milyen események, vagy milyen folyamatok mennek végbe, vagy mentek végbe bennük. Először is azt írja, hogy megtörtem parázva szívüket. A szív, mint az érzelmeknek és a gondolatoknak a kiinduló pontja, így festi le előttünk a Biblia, és hát emiatt a báványimádás helye is. Ezért Istennek itt kell kezdenie a munkáját. Nem elég, hogy az oltárokat és a bávány szobrokat összetöri, nem elég, hogy ítéletet hirdet a hegyek ellen és a magaslatok ellen, mert ahogy Calvin is mondta, az ember szíve az báványgyár. És hogyha nem is farag mindenki magának, vagy nem vesz magának is szobrot, vagy aranyborjút, vagy egyéb külső látható dolgot, mégis a szívünkbe hatalmas szobrokat tudunk állítani. És a legnagyobb ilyen szobor a szívünkben, ami a legfényesebben csillog, az általában saját magunkat ábrázolja. A saját magunk szobra a legnagyobb és a legfényesebb. És bizony ezt a szívet töri meg Isten, mert ahogy Jézus is mondta, onnan jönnek a tisztátalan dolgok, a szívből. A paráznaság, a báványimádás, a házasságtörés. Nem a külső dolgok tesznek tisztátalanná. Aztán a második, amit megemlít az ige, az a szem. A paráználkodó szem. Két dolog is eszünkbe juthat. Egyrészt az, hogy mi az, amit mi nézni szoktunk. Mi az, amit megengedünk magunknak. Mi az, amire odaszánjuk a szemeinket. Akár az utcán, akár a tévében, filmekben. Miket szoktunk nézni? Az emberek többsége vizuális típus. Nagyban befolyásol minket, hogy miket látunk nap, mint nap. Hogy mit nézünk meg. És itt szintén eszünkbe juthatnak Jézus szavai, amikor a hegyi beszédben azt mondta, hogy ha a te jobb szemed megbotránkoztat téged, akkor vájd ki. Nyilván nem kell szó szerint értelmezni, senkit nem akarok az öncsonkításra buzdítani. A lelki értelemben kiválni a szemet, az azt jelenti, hogy nem nézem, tudatosan nem nézem azt, ami engem a bűnre csábít, vagy amit tisztátalannak tartok. De mindennek az alapja, az, hogy én ki tudjam válni a saját szememet, az, hogy Isten már megtörte a paráználkodó szememet is. És a másik jelentése ennek a szem megtörésének, ami ennél egy kicsit tágabb értelem, az, hogy amikor az ember megtér, Istenhez fordul, és hisz neki, akkor egyfajta új látásmódot kap. Egy teljesen új világnézetet kap. Nem csupán arról szól a kereszténység, hogy az ember eljár a templomba, vagy nem tudom, fizeti az egyház fenntartói járulékot, hanem, mint ahogy arról már korábban volt szó, teljes életünk Istené, az ő tulajdona, és a gondolkodás módunkat, a világhoz és az emberekhez való viszonyulásunkat áthatja, vagy át kell hatnia annak, hogy mi Istenéi vagyunk. Ezt a fajta világnézetbeli fordulást írja itt Ezékiel próféta is, amikor a 9. versben arról beszél, hogy megundorodnak önmaguk előtt a gonoszságukért, amelyeket cselekedtek. Ezek az emberek megundorodnak maguk előtt. Az, amit korábban szívükből jövően szívesen csináltak, azt egyszerűen visszataszítónak látják. És ezzel mi is így vagyunk, vagyis így kell, hogy legyünk, hogy Isten rávilágít a mi bűneinkre, megadja a látást, azt a szemet, ami meglátja a bűnt, és meg kell, hogy undorodjunk. És Istennek van egy eszköze a Bibliában, hogy mi tényleg meglássuk a bűnt, és ezt úgy hívjuk, hogy a törvény. Nekünk is meg kell undorodni a saját gonoszságainkért. Ezt a folyamatot nevezi a Biblia bűnbánatnak. Szeretném elmesélni a testvéreknek, hogy nemrégiben találkoztam egy idős hölgyel, aki közel 20 évig volt az alkohol rabja, annyira, hogy az egész családjával gyakorlatilag megszakadt a kapcsolata, de 4 éve megszólította az Úr, és megundorodott a saját szeme előtt. Megundorodott attól, ami korábban ő neki örömöt szerzett az életében. Leszokott az alkoholról, és most már fő motivációja nem a napi ital bevitele a szervezetébe, hanem hogy Krisztusnak erről a szabadításáról másoknak is beszéljen, és bizonyságot tegyen. Nagyon elgondolkodtató és megindító az ő története, ahogy elmesélte. De azt látjuk az alapigénkbe is, hogy megismerik, hogy én vagyok az Úr. Ez az idősebb hölgy is megismerte, hogy ő az Úr. És ez lett a motivációja, hogy mások is megismerjék, hogy ő az Úr. Mármint, hogy Isten az Úr. És nagyon érdekes az, hogy akik sebesülten vagy holtan fekszenek a bálványok és az oltárok előtt, azok is megtudják, hogy kicsoda az Úr, és a maradék, akiket megtart, azokkal is megismerteti magát, csak hogy egyáltalán nem mindegy, hogy mikor. Akik holtan fekszenek, és az ellenség már lemészárolta őket, ők is az Úr színe elé kerültek, megtudták, hogy kicsoda az Úr, csak hogy ez már túl későn történt. Most nekünk még van időnk megemlékezni nekünk is az Úrról, megundorodni önmagunk előtt, és megismerni az ő kegyelmét. És még egy rövid dologra kitérnék végezetül, hogy a proféta, miután elmondja a maradék történetét, vagy hogy milyen sorsra jut a maradék, azután visszatér az ítélet hirdetésére. És szinte megismétli ugyanazt a pusztítást és rombolást, amit az elején már elmondott. És azt mondja, hogy ebben teszi teljessé Isten az ő búsulását. Nyomatékosítja az ítélet súlyát. Azt, hogy az Isten elleni lázadásnak, a bálványimádásnak komoly következményei vannak. Komoly büntetése van. És bizony van a mai napig is. Azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten ma sem hagyja annyiban, ha őt gyalázzák. Ma sem hagyja annyiban a bálványimádást, az istentelenséget. Lehet, hogy még türelmesen vár, de előbb-utóbb elérkezik az ítélet. A mi gyarlóságainknak, a mi gyarlóságainknak is ugyanilyen komoly következménye van. Csak hogy nekünk ezt már nem kell elhordozni. Jézus a kereszten magára vette ezeket, és ő hordozta el helyettünk. Ő szenvedett ezért, és ő halt meg ezért. A kegyelem ingyen van, Isten ingyen adja nekünk. Nekünk nem kell érte semmit sem tennünk. Ugye ezt mondjuk mindig, hogy ingyen kegyelem, de nem olcsó. Egyáltalán nem olcsó. Jézus drága árat fizetett értünk. Mindaz a szörnyűség, amit Ezékiel leír itt, hogy milyen rettenetek érték utol a népet, az vagy bennünket ér utol, hogyha nem hiszünk Jézusba, vagy ő vette magára. Ha hiszünk, hogy ő megváltott bennünket, akkor elkerüljük ezt az ítéletet. Ha visszautasítjuk az ő kegyelmét, akkor bizony magunknak kell szembenézni a következményekkel. Hát láthatjuk, hogy Jézus Krisztus drága véréért bűnbocsánatot és örök életet nyerhetünk, és nem akármilyen nehézségeket vettünk magára. Láthattuk azt, hogy Isten ítéletet hirdet a hegyek ellen is, és nem hagyja a bálványokat, és a bálványimádóknak is komoly, sőt, tragikus következményekkel kell szembenézniük, mivel hogy Isten ellen fordultak. De az Úr mindig gondoskodik az ő népéről, mindig megtart egy maradékot, akiknek megváltozik az életük, és igazán megismerik őt. Hát, hadd tudjuk meg mi is, tudják meg a testvérek is, hogy kicsoda az Úr, hogy Isten az Úr, és Jézus az Úr, aki drága árat fizetett az övéért, az ő váltságukért. Amen. Testvérek, most fennállva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei atyánk, hatalmas Istenünk, hadd adjunk neked hálát azért, hogy megláthatjuk, és elénk hoztad azt, hogy te milyen hatalmas vagy, hogy mennyi erő lakozik benned, hogy milyen igazságos vagy, hogy te nem hagyod a báványimádást szó nélkül. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk azt, hogy te igazságos Isten vagy, aki igazán megbünteted a bűnösöket. És hálát adunk neked, Urunk, azért, hogy most megláthattuk ezt a tragédiát, ami ott végbe ment a zsidó népen. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk az ő példájukból, hogy bizony komoly ítéleted van a bűnökön és a báványimádáson, azon, hogyha valaki nem te neked adja meg a dicsőséget, ami egyedül téged illet csak. De köszönjük, Urunk, azt, hogy tudhatjuk, hogy te azért küldted a te egyszülött fiadat, a Jézus Krisztust, hogy az a bizonyos maradék, akiket te elkülönítettél, akit te kiválasztottál, hogy ő nekik ne kelljen ezeket a szörnyűségeket átélni és elszenvedni. Köszönjük, Urunk, hogy tudhatjuk, hogy Jézus magára vette mindezt, a büntetést, amelyeket mi érdemeltünk ki a mi bűneinkkel. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk azt, hogy az ő áldozata, az ő kereszthalála, az egyáltalán nem olcsó dolog. Köszönjük, Urunk, hogy láthatjuk, hogy ez egy komoly, komoly áldozat volt az ő részéről. És ez az, ami hálára kell, hogy indítsa mi szíveinket. Kérünk, Urunk, hogy te munkáld bennünk, hogy a te dicsőséged mindig fényesen ragyogjon a mi lelki szemeink előtt. És kérünk, Urunk, hogy te avatkozz be, te rombold le a mi szíveinkbe a báványokat, hogyha még nem romboltad le, vagy ha esetleg mi újra elkezdenénk építgetni őket. Kérünk, Urunk, hogy te légy az, aki megtöröd nekünk is a parázna szívünket és a parázna szemeinket. Kérünk, Urunk, hogy te add meg, hogy megláthassuk azt, hogy mi az az út, amelyen mi járunk, mik azok a dolgok, amelyektől el kell, hogy forduljunk, és mik azok a dolgok, amelyekhez oda kell, hogy forduljunk. Elsősorban te hozzád. Kérünk, Urunk, hogy te munkálkodj bennünk, hogy mi ne legyünk ilyen süketek a te szavad meghallására, mint amilyenek ott az Izrael népe volt. Kérünk, Urunk, hogy te add meg, hogy ne kelljen élettelen dolgokhoz fordulnod helyettünk, hanem mindig figyelmesen tudjunk a te igédre fülelni és hallgatni. Köszönjük, Urunk, hogy te mindezeket meg tudod adni. Köszönjük, hogy eléd hozhatjuk a gyülekezetünket, a fiataljait és az idősebbeket is. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki gondot tudsz rólunk viselni. Te vagy az, aki tudod építeni ezt a gyülekezetet testileg is és lelkileg is. Köszönjük, Urunk, hogy te olyan Isten vagy, aki odafigyelsz az emberekre, akihez lehet fordulni. Köszönjük, hogy te hozzád fordulhatunk a gyászunkkal is. Kérünk, hadd hozzuk elén a mi gyászoló testvéreinket, hogy a te vigasztaló szereteteddel vedd körül az elhunyt családját. Ragyogtasd fel a te dicsőségedet ő előttük is. Köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki vigasztalást tudsz mindannyiunknak adni. Köszönjük, hogy kérhetünk népünkért, hadd forduljon minél több honfitársunk te hozzád. És köszönjük, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket a te nagy nevedért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr pedig igazgassa a ti szíveteket az Isten iránt való szeretetre, és a Krisztus iránt való álhatatosságra. Amen. Foglaljunk el. Kedves testvérek, a hirdetéseket hallgassák meg. Először is hadd hirdessem, hogy az elmúlt héten halottunk volt, október 9-én hétfőn 13 órakor az újszegedi temetőben búcsúztunk dr. Ruszol József református testvérünktől. Isten vigasztalását kívánjuk családjának és mindenek előtt özvegyének. Hadd kívánjam ezt egy igével, a 34. Zsoltár 19. verse. Közel van az Úr a megtört szívekhez, és megsegíti a sebzett lelkeket. Aztán hadd hirdessem a testvéreknek, hogy ma házaspáros alkalom lesz délután 4 órakor László Tibor testvérünknél az Aranyosi utcában a gyerekvigyázás ugyanitt lesz ő náluk. Aztán szeretném hirdetni azt, hogy a jövő héten a szokott időben tartjuk a gyülekezeti alkalmainkat, mindenkit szeretettel várunk az ifjú órára hétfőn este 7 órakor, kedden a Biblia órára 6 órakor, és pénteken az ima órára szintén 6 órakor. Pénteken kisifi nem lesz, mert kiránduláson lesznek már. És még egy hirdetni való van, az, hogy október 21-én, azaz jövő szombaton, este 7 órától Johann Sebastian Bach hámon miséje fog felcsendülni a Szegedi Domban. Kamp Salamon, a Magyar Bach Társaság elnöke vezénylésével és a Luteránia énekkar előadásában. Aki teheti, az menjen és hallgassa meg, mert egész biztos, hogy nagyon szép és jó lesz. Az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora.